vasárnapján, minden szentek ünnepe előtt, a hagyományos naptár szerint a soron következő hétközi vasárnapot felülírja Krisztusnak a mindenség királyának a fő ünnepe. Viszonylag új ünnepről van szó, és lehet azt mondani, hogy valóban sok más ünnepen is megjelenik témaként Krisztus királysága, kiemelten például Vízkereszt ünnepén, Megjelenetel ünnepén, de most még is karácsony is tele van ezzel a fajta hangulattal, amit Krisztus király ünnepe sugal, de szükség volt mégis a 20. század elején, 1925-ben ennek az ünnepnek a bevezetésére, pontosan válaszként a mi korunknak a helyzetére, a mi korunk bűneire, jellegzetes problematikájára, amikor is a modern ember tulajdonképpen már a reneszánsztól elkezdett a földvilágosodáson át egészen a szocializmusig, tehát le akarja dobni magáról a Krisztus inkább, Krisztus törvényeinek a bilincseit, és úgy gondolja, hogy majd ő önerőből, saját maga bölcsessége és képessége szerint majd megteremt egyfajta ideális világot, egyfajta olyan országot, ahol megszűnik a igazságtalanság, a szenvedés, megszűnik mindenfajta háború és békétlenség. Az ember saját maga királya lesz a saját maga országában. Hát én azt hiszem, hogy a modernkori történelem sokszorosan látványosan rácáfolt erre az ábrára, és még mindig nem tartunk ott, hogy válaszként akkor nem a teljes káoszba kellene elsüllyednünk, és elfogadunk tényként azt, hogy nincs kiút, hanem meg kell találni az egyetlen lehetséges kiutat, ez pedig a visszatérés Krisztus királyságához, Krisztus törvényeihez, Krisztus országát megpróbálni, megvalósítani már itt a Földön, amennyire ez lehetséges. Természetesen a Földön sohasem lesz tökéletes paradicsomi állatot, sohasem lesz majd teljes Krisztus uralom, de közelíteni kell ahhoz, amit minden namaszt mi atyánkban mondunk, hogy jöjjön el a te országod. Pontosan ezért rendelte el 11. Pius pápa Krisztus király ünnepét erre a vasárnapra. Tehát nem az egyházi utolsó vasárnapjára, annak is van egyfajta logikája, hiszen ugye Krisztus királya majd a világ végén teljesedik be. Majd akkor csillog fel mindenki előtt a maga teljes dicsőségében, nyilvánvaló fényében. Igen, ez valóban így van, hogy addig inkább rejtve van jelen Krisztus országa és uralma. De 11. Pius pápának a célja az volt, hogy nekünk már itt is most el kell ismerni Krisztus hatalmát, mégpedig egyénileg és közösségileg is, ő egész országok és az egész emberiségnek a szintjén, és ilyen módon már itt is most meg kell élnünk az, hogy mi Krisztus országához, Krisztus uralmának alá tartozunk. Minden szentek ünnepe is nagyon alkalmas ahhoz, hogy megelőzze Krisztus király ünnepe, hiszen, hogy milyen is ez az ország, hogy kik is az krisztusi országok igazi alapvalói, azt a szentek mutatják meg a legjobban. Ők valóban már most a földi életben megvalósították ezt a teljes alávetenséget Krisztus uralmának, Krisztus törvényeinek, és eredményképpen az ő életükben valóban fölragyogott az a fajta isteni vége, az a fajta teljes harmónia, amit majd a világ végére, a dicsőséges második előretre várunk, de aminek a csirái már itt is most működnek a szentekben, amit átadták magukat Krisztus uralmára. Azért persze egy kicsit gondolt 11. Pius pápa a holnapi reformációs emléknapra is, mint egy ellensúlyként, hiszen ugye akár hogy is nem illdomos ilyeneket fölvenni, de vegyük észre, hogy amikor a reformátorok elszakadtak Krisztus egyházából, amikor a két szentségből kötött eltörölnek, és többek között a szentségek szentségét, az eukarisztiát is, a szentmise áldozati jellegével, a valóságos jelenléttel, a szentségi papsággal együtt, akkor ez egy egyenes támadás Krisztus uralma, Krisztus törvényei, Krisztus királysága ellen, ami azután megindította a támadások további lavináját, amikor már nem csak az egyház került ugye kérdőjel alá, hanem valójában maga Krisztus is, sőt maga Isten is, a mi korunkban pedig hát a természetnek az alapvető törvényei és az ember életnek a legalapvetőbb szabálya is tulajdonképpen eltöröltetnek, vagy a világ urai próbálják ezeket eltöröltetni és elfeledtetni. Tehát pontosan nem azért kell nekünk Krisztus király úr ünnepelni és magasztalni, mert hogy ez az ő dicsőségéhez valami hozzáad, mert neki lenne szüksége a mi imádásunkra és hódolatunkra. A mi dicsőítésünk őt nem teszi nagyobbá, ő teljesen megvan a maga boldogságában és a maga szentségében, a mi magasztalásunk nélkül is, de nekünk van elemi szükségünk ahhoz, hogy őt magasztaljuk, hogy őt elismerjük királyként, és hogy alávessük magunkat neki. 14. Pius pápa egy szép enciklikát is adott, amikor bevezette ezt az ünnepet, és így elmagyarázza teológiailag, hogy mi alapján is nevezünk Krisztus királynak. Hát király elsősorban a teremtés lényén, hiszen benne teremtetett minden az égen és a földön, minden általa, és ő érte teremtetett, és minden benne áll fenn. Tehát ez a világ, ez azért lett, hogy Krisztusnak legyen hova előre, hol megtestesülnie, legyen öröksége a fiúnak. Az ő mintájára teremtetett a világ, és különösen az ember. És éppen ezért ez a világ őben nem áll fenn. Tehát, hogyha őt kiiktatjuk, akkor a világnak a legalapvetőbb összetartó erejét kiiktatjuk ki. És nem csoda, hogy a minden elemére bomlik. Aztán a király, az Úr Krisztus a megváltás névén is. Hiszen ő az, aki átkihozott minket a sötétségből, a sátán birodalmából is áthelyezett az Isten országába. Az Isten ő által egyeztetett magával minden. Benne van megváltásunk az ő vére által és a bűneink bocsánata. Tehát a saját kiortott vére által szerzett meg minket, hogy az ő alattvalói legyünk. Aztán végül király azért is, mert neki adta át az Atya az ítéletet. Az utolsó napon majd eljön dicsőségben és hatalommal, mindenki előtt nyilvánvalóan, ítélni élőket is voltakat, és akkor meghajol előtte minden tér, akár akarja, akár nem, még az ellenségei is alávetik magukat neki, az utolsó és legnagyobb ellenségek a halál is belemérnek. Ez a csodálatos hatalom, amely ott van az egész kozmosz rendjének a hátterében, ez most még az emberi szemek előtt rejtett. Hiszen Krisztus változóan hallgat, miközben egyen ellenségei tombolnak, üldözik őt is az ő egyházát, az ő hívei. Pontosan abban az állapotban van Krisztus királysága, mint ahogy a mai evangéliumban való, amikor vádlóként áll, méltatlan kitérő király előtt. Krisztus most még a szenvedő arcát mutatja, de még ebben a szenvedésnek is tanulságot tesz az igazságról. Ő nem elvált eszközökkel harcol, nem politikai hatalmat akar, ezért az elvált uralkodói nem kell, hogy féljenek az ő hatalmától, ő nem konkurencia számukra. Egészen más dimenzióban van az ő uralma. Ugye, mert lássuk be, hogy itt a Földön azért abszolút hatalom nincsen, tehát itt minden hatalom időleges és relatív. Hát még a középkori nagyhatalom királyok és az abszolutista monarchák is, hát szembesültek előbb-utóbb azzal, hogy az Isten az, aki véget vet az uralmunknak, és megmondja, hogy eddig tart a hatalmat, utána nem. Utána van lesöpörték a trónról, az ellenfelek, vagy pedig a halál vetett véget uralmára. Hát még egy olyan hosszú királyság is, mint amilyenkor az angol királyja, hogy 70 évig ült a trónon, még az is egyszer csak véget ér. De hát azért lássuk be, hogy az ő hatalma is mennyire korlátolt és mennyire alá van vetve különböző politikai irányzatoknak is hullámoknak. Tehát ezen a földön még a diktátor hatalma sem abszolút is örök. Az Isten hatalma az viszont abszolút módon létezik, van, nem veszélyeztetni semmilyen emberi hatalom. Se túlvilági, se egyvilági hatalom nem tudja őt letaszítani trónjáról. Minden földi hatalom véges időben és terjedelemben, de az övé korlátlan és örök. A földön mégis a kereszt az ő trónja, és mégis a köd is koszorú az ő koronája. Kedves testvérek, hogyan lehet valóban méltó módon ünnepelni Krisztus királyságát és ezt a mai ünnepet? A mai evangéliumban azt halljuk, hogy igen, én király vagyok, én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságról való, hallgat az én szóra. Tehát a királyságnak a kulcsa, ahogyan belépünk a királyságába, az igazságnak az elfogadása. Manapság nagyon sok ember él hazugságban, és próbálják ezt a hazugságot minden formon nyomatni, kötelezővé tenni, elhallgatni az igazságot. És éppen ezért a mi első feladatunk az, hogy tanúságot tegyünk mi is az igazságról. Akkor is, ha fáj, akkor is, ha áldozatba kerül. Tehát képviselni rendületlenül a hazugság áradattal szemben az egyetlen örök és abszolút igazságnak a Krisztus. De nem tudjuk, ha hitelesen képviselni ezt az igazságot, ha pusztán elméletként tekintünk rá, pusztán egy tanítása vagy egy szabályrendszerben, hanem elsősorban a gyakorlatban kell nekünk az igazságban élni. Tehát megint csak a megtérésre való felhívás bejön a képbe, hogy nekünk elsősorban a saját szívünkben kell őt elismerni királynak. A saját mindennapi életünkben alávetni magunkat feltétlenül az ő törvényeinek. Még akkor is, hogyha ez nekünk kényelmetlen, hogyha nem egyezik a mi elképzeléseinkkel vagy pillanatnyi érdekeinkkel, akkor is hinni azt, hogy valóban ő az egyetlen olyan király, aki nem azért ad törvényeket és nem azért akar uralkodni, hogy másokat leigázzon, kihasználjon, kiszipolyozzon, hanem azért uralkodik, hogy minket felemeljen. Ugye a Szentírásban a király fogalom az nagyon-nagyon király alapja, nagyon közel áll a pásztornak az alapjához. Tehát olyan népének gondos pásztora, aki valóban él halál áldozatokért, és teljesen átadja magát neki. Mindent elkövet, hogy ő nekik jó legyen. Tehát ő a népének a szolgálatában és az Isten szolgálatában. Tehát valamiképpen az ő királysága ezért üdvös számunkra, és ezért kérjük mi azt, hogy terjedjen ki az uralma minden népre és nemzedékre. Tehát ugye, ahogy a mai könyörgésben is imádkozta az egyház, hogy minden nép alá vesse magát az ő szent uralmára. Pontosan ezért fogunk most a szentmise végén a Szentség Jézus előtt, aki a kenyér szerény színe alatt, de mégis uralkodik köztünk, elvégezni, vagyis megújítani a szembeni nem fölajánlását Jézus szentséges színének, hogyan ezt minden éven tesszük, kérvén ezt a kegyelmet, hogy jöjjön el közé az élet, az igazság, a szentség és kegyelem, az igazság, a szeretet és a béke birodalom. És hogy ez megvalósuljon valóban, mi magunk legyünk az első, és példák által sokat legyenek, akik igazán alávetik magukat az ő szellemi uralmának, és élvezik az Isten országának.